Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Megkezdte a Magyar Posta a februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítését, írja az Infostart. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik. Azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Két éve indult el a vállalatokat tisztán elektromos gépkocsik beszerzésében támogató program. A sikeres kezdeményezés megemelt keretösszeggel és meghosszabbított benyújtási határidővel folytatódik, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A támogatás további 5 milliárd forinttal bővül, a pályázatokat április közepéig lehet benyújtani. Emeli az energiatároló pályázat támogatási keretösszegét a kormány, de konkrét összeget nem említettek, derül ki az Infostart cikkéből. Eddig 75 ezeren nyújtottak be pályázatot energiatároló programra, amelynek a jelenlegi keretösszege 100 milliárd forint. Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma. 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok, közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook oldalán. A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40%-kal meghaladta a két évvel korábbit. Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött, fogalmazott hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében egy pecsenyakacsa telepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta. Az érintett állományok felszámolása folyamatban van, tájékoztatta a hivatal a Magyar Távirati Irodát. A tájékoztatás szerint a betegséget lakiteleken egy 13.500 egyedet számláló pecsenyakacsa állományban mutatták ki. A kormány elvárása januárban is teljesült. A magyar benzinkutakon olcsóbban tankolhattunk, mint a szomszédos országokban élők, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattunk a hazai töltőállomásokon. A benzin tavalyi átlagára 4 forinttal, még a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. A milánói San Siroban rendezett nyitó ünnepséggel péntek este megkezdődött a 25. téli olimpia. A játékok 16 sportág 116 verseny számában zajlanak. Magyarország 15 sportolóval 5 sportágban vesz részt az olimpián. Híreink végén az időjárásról. Sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor az ország középső északnyugati délkeleti részén akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb csapadék a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.
Reklám.
A Tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sós Pataki Ferenc természetgyógyászt, akivel a miskolci Kafka Margit könyvtárban találkoztam és ültünk le beszélgetni. Visszatérő kedves vendégön már a Kafka Margit könyvtárban, ha jól tudom, nem első alkalommal tart előadást itt.
10 éve, hogy rendszeresen minden hónap második hétfőjén ingyenes előadást tartok, tájékoztatót tartok, amit az életemből merítek tapasztalatokat, és természetesen a tudomány mai állását is hozzáteszem.
Gasztronómiai műsorban találkoztunk nem véletlenül, hiszen előadásai az étkezéssel kapcsolatosak. Nem hiába mondjuk azt a mondást, hogy az vagy, amit megeszel.
Igen, hát ezt Hippokratész mondta, de én mindig hozzáteszem, hogy nem csak az, amit eszel, hanem ahogy eszel, amikor eszel, amennyit eszel, és így tovább, és így tovább. Ezek nagyon lényeges kérdések.
Legyen segítségemre nekem és a kedves hallgatóknak, hogy amennyire tudjuk, válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket. Hol kezdjük? Hogy mit eszünk? Legyen először ez az első kérdésünk, amit megpróbálunk megválaszolni?
Az ember tápcsatornája vegyes táplálkozásra született, tehát tulajdonképpen a húsok, fehérjék mellett a zöldségek, gyümölcsök, fűszerek létfontosságúak, hiszen ezek ízesítik az életünket, és ezek nagyon fontosak. Na most az én nagymamám az nem tudta mi az, hogy fiténsav, nem tudta mi az, hogy mikroszkóp meg molekula, de azt örökítette a családba az anyai ág, tudta, hogy a száraz babot este be kell hideg vízbe áztatni, másnap leöntötte a vizet, és föltette a finom bableves főzni. A kínaiak, akik hát sokkal fejlettebbek gyógynövény használatban, meg gyógyításban, ők az első forrásig nem rakják a fűszereket és egyebeket a bablevesbe, hanem azt a levet kiöntik, és utána ízesítik, és főzik tovább. Na most ezzel a áztató lével a fiténsavat, az enzimgátlókat távolítjuk el, amivel emészhetőbb, jobban feltárulkodik, jobban hasznosul, és lényeges kérdések, hiszen a különösen a lencse, de a többi hüvelyesek is egy lecitin nevezető olyan fehérjét tartalmaznak, ami az agy fejlődéséhez és működéséhez nélkülözhetetlenek. Tehát főleg serdülőkorban, diákoknak, fiatalkorban, tehát időskorban is nélkülözhetetlen, a feledékenység elmulasztásához is hozzájárul. Tehát én ezekkel a kérdésekkel foglalkozok, és általában kísérletező szellemű vagyok, tehát szeretem a változatosságot táplálkozásban, és mindig újakat próbálok ki ízben, zamatban, színben, formában.
Ha már zöldségeket említ, akkor a zöldségekkel kapcsolatosan általános jó tanácsként mit tudna mondani?
A zöldségek nélkülözhetetlenek a táplálkozásunkban, hiszen rengeteg rostot tartalmaznak, antioxidánsokat, amely tulajdonképpen fiatalító hatású, az emésztés serkentik, méregtelenítenek, és zamatosak, ízesek és különlegesek, tehát változtatását teszik az étrendünket, és tulajdonképpen én hetente háromszor fogyasztok fehérjét vagy húsféléket, és a zöldségek nagyon fontos része a táplálkozásunknak. 30 éve reggelente csak gyümölcsöt fogyasztok, de néha teszek hozzá, ma például tyúkurt és pityhangot is tettem a reggeli italomba, turmixáltam, de tettem egy sárgarépát, mert valahogy oda kívánkozott, és utóbbi időben, ködös időben a szememnek is jót tesznek a sárga vitaminok, és a sárgarépa a sütőtök, és még sorolhatnám, tegnap este batátát, édesburgonyát fogyasztottam, és semmi más nem csináltam, csak mint nagyanyám, ugye héjába főzte a krumplit, az édesburgonyás krumpliféle, ugye csak édes és édes szájú vagyok, de a cukor az mérgező dolog, és ezért a batátára rászoktam, nagyon finom, 3 öklömnyit megfőztem vízbe, úgyhogy teljesen lelepi a víz, 40 perc alatt megfő, hideg vízbe lehűtöttem, mert éhes voltam, lehúztam a héját, hát akkor könnyen lejön, összepípesítettem egy kis tökmagolajat, mert férfi ember vagyok, és a tökmagolaj nagyon finom, nagyon jó, sót tettem hozzá, kurkumát tettem, ami most kezd hazánkba igazán elterjedni, köményt, egy kis borsot, mert a kurkuma jobban felszívódik, és az a édes, sós íz, ahogy összepépesítettem villával, és semmi más, tökéletes táplálék volt, puposott tányérral jól laktam 4 órával lefekvés előtt, és tökéletes éjszakám volt, jó, aludtam, kipihenten 5 órája érkezem, hogy ide érkezzek pontosan.
Mikor egészséges, ha étkezünk a lefekvés előtt, hány órával fogyasszunk táplálékot, milyen jó tanácsokat mondhatunk el ezzel kapcsolatosan?
Tulajdonképpen, ha éjjel nyugodtan, kipihenten szeretnénk aludni, tehát úgy, hogy zavartalan legyen az éjszakánk, akkor túl kalóriadús, zsíros, nehezen emészhető táplálékot nem szabad fogyasztani, pláne az én koromban már, és lehetőleg úgy, hogy mire vízszintes helyzetben lepihenünk, addigra az emésztésünk nagy része megtörténjen. Parasztember mondja azt, hogy ha lemegy a nap, akkor már leáll az emésztésünk, ugye, és régen nem csak azért, hogy a gyertyát vagy a petróleumot ne fogyasszák, takarékoskodnak, de lement a nap, ahogy az állatok a az emberek is, a paraszt emberek is lefeküdtek, aludtak, és ahogy felkelt a nap, akkor felkeltek. Nálunk a lámpa feltalálásával fölborult ez a napi ritmus, ezért oda kell figyelni. Én vallom azt, hogy pláne szépkorúaknál már, hogy 4 órával a alvás előtt, mert gyakran lefekszem korábban is, de olvasok még, ugye, 4 órával előtte fogyasztom el az utolsó ételemet, ugye a vacsorámat, és ilyenkor reggel csak gyümölcsöt eszek egy gyomorra, már 30 éve, ahogy mondtam, ilyenkor főleg párolt zöldségeket, könnyen emészhető, finom, és nem túl terhelt, majdnem, hogy éhesen fekszem az ágyba, és alszom el, és így tökéletes a pihenésem.
Beszéljünk a felkelésről és a felébredésről. Jó néhány évtizede készítem már ezt a gasztronómiai műsort, és bizony a jó tanácsok között szerepelt az, hogy reggel a napunkat indítsuk egy pohár vízzel. Ön is meg tudja erősíteni ezt a jó tanácsot?
Bőven megerősítem azzal, hogy nem is egy pohárral, hanem 2,5-3 decit, és soha nem szabad hideg vizet inni, mert az energiát veszít az ember, hiszen a testhőmérsékletünkre a hideg vizet fel kell melegíteni, és ott leüti a tápcsatornánkat. Tehát langyos vízzel, bármennyire is eleinte nehéz volt hozzászokni. A legtöbb civilizált ember ugye kávéval kezdi a napot, mert nem is tud más készíteni, bódult, fáradtan ébredt, holod a normális és az egészséges dolog az, hogy kipihenten ébredjünk, és nem kell dopingszer se, pálinka se, kávé se. Tulajdonképpen a testünk 70%-a, a vérünk 80%-a folyadék. Nem mindegy, hogy milyen folyadékot iszunk. Az állott víz azért fontos, mert a csapvízben nagyon sok a klór, ami fontos fertőtleníteni ugye a vizet. De én a fűtőtestre teszem a kancsómat, és akkor reggel másfél bögrényi vizet megiszok. Eleinte szokatlan volt, de most már hozzászoktam, és utána megyek a mosdóba, fogat mosni, pizsamám levetni, fürödni, mosakodni, és indítani a napot. Persze bekapcsolom én is a tévét, már hírekre és a időjárásra kíváncsi vagyok, de hát utána kinyitom az ajtót, erkélyajtót vagy ablakot, és a friss levegőn mozgok egy kicsit, sőt, hogyha úgy érzem, hogy szükséges, akkor meg masszírozom a pocakomat, a veséimet, lehajolok, megemelem a lábam, a kezemet, a nyakamat, és beindítom a napra a testemet és a lelkemet is.
Térjünk még vissza a zöldségekhez, a zöldségfélékhez. Önnek van kedvenc zöldsége? Zöldségféléi?
Igen, hát mint említettem, nem véletlenül mondtam a batátát, az édes burgonyát. A brokkoli nagyon fontos, és tulajdonképpen a sárgarépa, a sütőtök, de a káposztának minden formáját, különösen zöldségekben is, minél színesebb, minél több színtest, színanyag, ásványanyag van egy zöldségben, vagy akár egy gyümölcsben, és annál hasznosabb az ember számára, annál színesebb és ízletesebb is, tehát ezek szinte mindegyike, de rendszerint az idény gyümölcsöket, idény zöldségeket fogyasztom. A fűszereket az egész évben használom, állandó fűszereim vannak, mint mondottam, a édes burgonyához is kurkumát tettem, ez nagyon fontos, ugye, és ahhoz, hogy a kurkumin felszívódjak, ami egy csodagyógyszer, fiatalító, gyulladásgátló, rákellenes hatású, és sorolhatnám, de rámenne a műsor, csak a kurkumáról lehetne egy órát beszélni, annak a rizomáját ugye nyersen is fogyaszthatjuk, de őrölve is kapható a kurkuma fűszer, annak nehéz a hatóanyag felszívódása. De ha például avokádóval fogyasszuk, ami telítetlen zsírsav, omega 3, 200%-kal megnő a hatóanyag tartalma, vagy a borsot, bár a borssal csinyán kell bánni, mert a vesére a túl sok bors izgatólag is károsan hat, de akkor növelem a felszívódási lehetőségét és a gyógyhatását. Ezek apróságok, hozzászoktam a ízéhez, zamatához, a rántottától kezdve, még a lecsóba is teszek, pedig hát ősi magyar elterjedt divatos táplálék, és régebben nem is nagyon ismertük a kurkumát, és még abba is teszek, tehát kísérletezek adagokkal, mértékekkel és fűszerekkel is. Tulajdonképpen mindig más a kedvencem, de vannak állandó kedvenceim, elsősorban Nem csak az ízek, a látvány dönti el, hogy melyik a kedvenc, hanem ismerem a hatásukat, gyógyhatásukat, és mikor milyen lelki vagy fizikai állapotban vagyok, hiszen ezek a fűszerek, a zöldségek, a gyümölcsök is hatnak rám. Ha izomlázam van, akkor ásványanyagban, lúgosító anyagban gazdagabb fűszereket és gyümölcsöket fogyasztok. Ha nincs ilyen állapotom, de úgy érzem, hogy kicsit jobban, jól akarok rakni, akkor rostokba gazdagabb és számomra ízletesebb táplálékot fogyasztok. Igyekszek nem túlterhelni magamat semmilyen téren, mert a fáradtság az savasító hatása az emberre, és hát tudjuk, hogy izomláz után is 2-3 napig is mi nehezen regenerálódunk, de egy kudarcérmény, egy stressz, egy lelki rossz állapot szintén ilyen savas állapotba tehet, de a sok savasító táplálék, elsősorban a fehérjék és a húsok szintén ilyen állapotba hozzák az embert.
Fogyasztást szükségesnek találja? Csirkehúst, disznóhúst,
hát
marhahúst, mit fogyasztható?
Baromfit és halakat fogyasztok, de a disznóhús és a marha vagy a borjúhús is fontos része a táplálékomnak. Azokat ritkábban fogyasztom már ebbe a korba, fiatalabb korba talán többet fogyasztottam. Manapság majdnem minden ember minden nap fogyaszt húsféléket, vagy egy nap akár többször is, mert reggel is már szalonnával meg sonkával kezd, és akkor az ebéd, a vacsora is ebből készül el. Én hetente 3-szor megelégszem, hogyha ha fehérjét, tojásfélét, tejterméket vagy húsokat fogyasztok, és hát bevallom, a gyerekek nem nagyon örülnek, de házi nyulakat is tartok, ugye, a kertem hulladékát is így hasznosítom, minden nap megsimogatom őket, hogy egyem a húsotokat, aztán meg is eszem. Medvehagyma is a kedvencem, de vadfokhagyma, ugye, de előtte elfogyasztom, ugye, beosztom, és akkor kicsit többet fogyasztom, mert tudom, hogy egy hónap múlva menjünk medvehagymát gyűjteni. Tehát ismerni kell az eltarthatóságát az élelmiszereknek, ezek nagyon fontos dolgok, ez az, amit Hippokratész nem mondott, csak az, hogy azzá leszel, amit eszel, de hogy mikor, mennyit, hogyan, ezzel nem igen foglalkozott, vagy ha igen, nem maradt fent. A mai ember más követelményei vannak, és más termesztési viszonyok vannak. Nagymamámnál kimentem a kertbe, és levettem egy érett lédúz kajszibarackot, beleharaptam, csorgott a leve, valami fantasztikus gyönyör volt, még most is épp beleborzongok, hogy milyen finom volt, ugye. Manapság ritkán jutok ilyenhez. Játszottunk délután, és akkor a kertjébe megszomjaztam, megéheztem, levettem egy paradicsomot, beleharaptam, fogyasztottam, és mint egy gyümölcsöt úgy fogyasztottam, olyan íze, olyan zamata volt, hogy fantasztikus. Manasság ritka, újabban már odafigyelnek a nemesítők, de hát az is igazság, hogy vegyészek és a agrármérnökök olyan ügyesek, hogy ma már váratlanul nagy a kereslet paradicsom iránt, és már előző termést leszették, akkor egy vegyszerrel másnapra a zöld paradicsom másnap pirossá válik, de nekem nem mondja senki, hogy annak ugyanaz az íze. Nem azt az érettségi folyamat, nem játszódnak le azok a aminósavak, enzimek, hormonok, íz, zamatanyagok, annak az állaga egészen más. Tehát ezekkel gazdagodott az életünk, mint egy szegényebbé is vált. Tehát ezért én a muskátli helyett az erkélyemen a ládákba metölő petrezselymet tartok. Annyira divatok rukkóla, de hát ugyanakkor elhanyagolják a pitypangot, a gyermekláncfűnek a levele. Sokkal értékesebb, és tulajdonképpen én a rákból úgy gyógyultam meg, hogy felfedeztem a pitypangnak a gyógyi hatását, és ettől kezdve figyeltem oda Mária Treben könyvére, az Isten patikájára, és ettől kezdve minden daganat ellenes, minden immunrendszer erősítő zöldséget, gyümölcsöt és táplálékot fogyasztottam, és fogyasztok ma is, mert vallom, hogy 120-130 évig élhetnék, de ugye sugarat kaptam, kemót kaptam, ettől nem gyógyultam meg, de a gyógynövényektől igen, de ezek nem tetszik lehetővé, hogy még utólag ezt a 120 évet egészséggel, örömmel és boldogsággal megérjem. De a gyümölcsök, zöldségek és a frissen termesztett, erkélyen termesztett friss dolgok, tehát ezeket meg lehet előzni.
Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy fűben, fában orvosság, ahogy általában szoktuk ezt a kifejezést használni, de mindemellett a szervezetünknek szüksége van hús fogyasztására is. Legalább egy héten egyszer fogyasszunk húst.
Igen, és nem csak húst, hanem egyéb fehérjéket. A tojást egy ideig lebeszéltek róla, a tejtermékről, a vajról, leszoktattak bennünket ettel, meg egyéb margarint javasolták. Én mikor a fehérjékről tartottam előadást, akkor ahhoz készülve egy margarin darabot kitettem a fedett garázs eresz alá, és két hétig se az egerek, se a kóbormacskák, kutyák, még a penés se ette meg, aztán csak egy gyűszűnyi vajat tettem ki, mert sajnáltam, fél óra múlva eltűnt. Tehát tulajdonképpen az állatokban még benne van az az ösztön, hogy ők felismerik a műanyagot, vagy a számukra nem hasznos dolgot. Az emberbe kiveszett ez a érzék, ugye ez a szimat, hogy megérezze a dolgok lényegét. Tehát ezért, akinek van szerencséje és ideje és hozzáértése, vagy tanulmánya ehhez, vagy gyakorlata, az igyekezzék továbbadni. Ezért én ezeket a tájékoztatóimat ingyen tartom, és mint mondottam, a saját tapasztalataimból sokat merítek.
Ha már szimatot említ, akkor a szaglásunk is hozzá segíthet bennünket, hogy megjöjjön az étvágyunk. Ön tapasztalt már ilyet?
Az illatok, az íz, még a pohár összekocintása, csengése is étvágyat gerjeszthet, és ez fontos része a emészésünknek, éppen ezért nagyon fontos. A kínaiak azt mondják, hogy legalább 50-szer kell megrágni a szilárd táplálékot. Hát a modern mai embernek, és nekem is, ha éhes vagyok, nincs ehhez türelmem, eleinte még számoltam, és csak 30-at ajánlok, hogy legalább 30-ak számoljanak el, hamarabb jól akkor könnyebben emésztek, boldogságérzetem nagyobb, tehát létfontosságú a rágás is, és a vizet is, vagy a folyadékot is. Azt is kortyonként kell ízlelni. Azt szoktam mondani, és mikor gyerekek között tartok előadást, és azt mondom, hogy a szilárd táplálékot addig kell rágni, míg kortyonként le nem tudjuk nyelni. A vizet meg harapni, rágni kell, mert ha kortyonként megy a tápcsatornába, akkor másképp hat, másképp szívódik fel. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és ahogy kérdezte, az illat az egy létfontosságú dolog.
Egyfajta általános jó tanácsként milyen információkat osztana még meg velünk?
azt, hogy fokozzák a zöldségeket, gyümölcsöket a táplálékukba, mert ezek lúgosítanak, és mi megszületésünk előtt 9 hónapig 8,5 pH értékűt enyhén lúgos magzatvízbe lubickoltunk. Ez a boldogság, ez a jó nekünk, a testünknek, a lelkünknek, és ennek a elérésére törekszik mindenki, mert mindenki boldog akar lenni. De a boldogság azzal kezdődik, hogy fizikailag is jól érezzük magunkat, és ehhez a gyümölcsök, zöldségek és a fűszerek nagy mértékben hozzájárulnak.
Riportunk végén megérkezünk oda, honnan elindultunk, a Miskolci Kafka Margit könyvtárba, mert hogy hamarosan előadása kezdődik itt, és ahogy említette is, nem csak ma találkozhatnak önnel, hanem rendszerességgel találkozhatnak önnel a kedves érdeklődők. Milyen témákkal és mikor várja legközelebb a kedves érdeklődőket itt Miskolcon a Kafka Margit könyvtárban?
Minden hónap második hétfőjén szoktam jönni előadást tartani. Ha kifogyok a témákból, akkor titkos szavazás, aki cédulán kérek javaslatot, hogy a többség érdeklődésének megfelelő témákat válaszunk, de kimeríthetetlen, és tulajdonképpen 10. év vagy ide járok, azóta cserélődött a hallgatóság is, meg azóta én is fejlődtem, és tudásban, tapasztalatban gyarapodtam, és a memória is halványult, tehát ha újra kezdem a 10 évvel ezelőtti előadásokat, akkor is mondhatok újat, ugye, a hallgatóságnak, mert mindig új iránt fogékony vagyok, és mindig a gasztronómiában is próbálkozom. Egy borsó fesztiválon életem első borsó levesével, Székesfehérváron első díjat nyertem, titkosan kellett leadni, ugye, hogy a zsűri úgy döntsön, hogy ne személyre szólóan, és a borsó levesbe kurkumát is tettem, ugye brokkolit tettem, ami szokatlan, ugye, spárgát tettem, mert lúgosít és rák ellen hatású, és a hagyma, vörös hagyma, lila hagyma, fokhagyma mellett medvehagymát is készítettem. Ez egy újszerű dolog, és ez jellemző rám, hogy mindenbe próbálgatok újat hozni, és így a témákba is a könyvtárba mindig újjal jelentkezem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Sóspataki Ferenc természetgyógyásznak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, okos kérdésre okosan lehet válaszolni.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László jezsuita szerzetes beszélget a koedukált oktatás előnyeiről és hátrányairól, valamint a hivatásválasztásról.
Ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye mi nagyon régen találkoztunk utoljára, természetesen lesztolkoltalak a Facebookon, mert így nem mondott semmit. Tudod, a név alapján már nem tudtam. Ki is? Alattam járt a piaristákhoz, voltak ezzel egy páran így, meg ugyanez. Úgyhogy ez így nem, még így nem volt meg, és akkor megnéztem a fotókat a Facebookon, ahogy a vitorlás hajójának a kormányán a látsz, és mondom, nincs meg. És aztán mikor ideértem, mikor itt a ház előtt találkoztunk, akkor meg egyből mondom, ja, tényleg. És ugye mi együtt jártunk kórusra.
Jó, de azért csak eléggé, te már elég a végén jártál.
Tehát én körülbelül negyedikes voltam, amikor, vagy harmadikos, mikor te elsős, vagy hogy van ez?
Körülbelül én 2003-ban végeztem.
Igen, én meg 2000-ben.
De egyébként akkor te Bubnó Márk vagy, hogy mégiscsak tudjuk, hogy ki kisoda.
És Elek László. Ides tova 20 éve találkoztunk. Mi történt ez alatt a 20 év alatt?
Mi nem történt? Minden.
Tehát egyfelől, tehát hogy azért szögezzük le, hogy te egyfelől beléptél a jezsuita rendbe.
Igen, igen. És hát te megházasodtál és lett gyermeked.
Te mit gondolsz egyébként erről? Annyira kíváncsi vagyok, hogy így nekem a piarista gimnázium összességében egy nagyon meghatározó, nagyon fontos élménye volt az életemnek, de nem gondolom, hogy... Tehát, hogy én nem gondolok vissza ilyen párás szemű nosztalgiával. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a 4 évet azt én inkább nem szerettem mindigen. És nem arra vagyok kíváncsi, hogy most te most kompromittáld önmagadat, hogy, hogy neked milyen élmény volt, de nyugodtan elmondhatod ezt is, de én arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mit gondolsz magáról a nem koedukált oktatásról, mint képződményről?
Nekem a gimnáziumi évek azért nem voltak olyan szívmelengetőek. Ami bennem az életet tartotta, az a kórus, a zene, én furuljáztam, meg oboáztam.
Az mondjuk elég menő.
Meg a Regnum Mariam közösség. És úgymond a közösségen belül volt nekem az, hogy például kapcsolat más neműekkel is, mert lányokkal, mert azért mégiscsak szükséges. Szerintem hát önmagában bizonyos korosztályban bizonyos programok az jó, hogyha nem közösek. Tehát, hogy van ennek létjogosultsága. 6 éven keresztül egy fokkal nehezebb, de szerintem még ott se feltétlenül ördögtől való, csak tudatosan gondolni kéne, hogy ezeknek mik a hátrányai. És azért belénk ott vertek ilyen lányellenes szlogeneket. Nem magoljál, nem magoljál, magolni a lányok is tudnak. Tehát, hogy így ebben a formájában, ami ott volt, én azt érzem, hogy inkább nem segített. Nekem könnyebb volt azzal, hogy megvannak lánytesóim.
Tehát, hogy ez nekem most azért is vált az utóbbi időben fontos kérdésé, mert az én feleségem ausztrál. Mikor ők Magyarországra költöztek, az első házasságából a két nagyfiunkkal, akik az előző férjétől vannak, tehát azzal a megfontolással is jöttek Magyarországra, hogy a tínédzser korban, az ausztrál iskolákban, hogyha nem magániskolába jársz, akkor nagyon könnyű elkallódni, mert az állami oktatás elsősorban ez a, hogy hívjuk ezt a felső tagozat és a gimnáziumi korosztályban, az nagyon gyenge, és ez elsősorban azért van, vagy többek között azért van, mert az állam az rettentő álszent módon telepumpolja pénzzel a magániskolákat, és sokkal kevesebb pénzt juttat az állami szektor iskoláinak. Viszont a magániskoláknak több mint 90%-a nem koedukált. És azt mondta a feleségem, hogy nagyon fura emberek jönnek ki a privát iskolákból, nem csak azért, mert tele vannak zsetonnal, és ugye minden mindennel összefügg, tehát hogy ezeket a dolgokat nem lehet leválasztani, mert ugye a magániskolába akkor tudsz járni, hogyha úgy keresel, hogy megengedhetsz az egyébként elég enormis, hogy hívják ezt, iskoláztatási díjat, de hogy az, hogy nem szocializálódnak szinte egyáltalán ellenkező nemű közegben, ellenkező nemű.
Nem biztos, hogy ez PC mai mondani.
Igen. Most ahogy kimondtam, akkor hangzott olyan furán.
Jó, de miért ellenkezne? Inkább nem az ellenkező, tehát hogyha csak ugyanazokkal mindig, ugyanaz a kör, ugyanaz a stílus, ugyanaz a világ, az nagyon beszűkít. Egyébként a maga Miskolci Jezsita gimnázium az úgy indult, hogy külön fiosztály, külön lányosztály.
Aha. De egy iskolán belül?
Egy iskolán belül. De a legelején állítólag az udvar is ketté volt választva, és
ott ment a szöges drót, és ott
igen. De hát mit tudom én, tehát elég hamar feladták azt, és azóta abszolút koedukált. De bizonyos programokat bizonyos korban jól lehet, azon kívül szerintem jobb, ha...
Nyilván, például ugye, nyilván ez egy elég hülye példa, de ugye, hát azt is tudjuk, hogy a tesi az, hogy hívják, az ötödiktől fölfele nem koedukált, és ennek van oka.
Érthetően.
És nem csak azért, mert a fiúk nagyobbat tudnak dobni, mint a lányok, és azért a lányok rinyálnak a Partizánnál, hanem tehát, hogy ennek azért más okai is vannak. Csak kíváncsi voltam, mert azért mind a ketten ebben a körben szocializálódtunk, ahol ugye az iskola a határont.
Igen, de én, tehát egy probléma az, hogy csak fiúkkal, de szerintem nem ez volt a legfőbb nehézség. Tehát, hogy szerintem itt van az elmúlt 20 év, 40 év, mit tudom én hány évben változás, hogy hogyan, mégiscsak hogyan nevelünk meg, hogy hogyan tanítunk meg, mire szeretnénk egy gyereket, meg most mennyire, igen, nem az, hogy mennyire veszük emberszámba, mert az emberszámba vettek minket ott is,
ja.
De valahogy mégiscsak a...
Hát már aki, tehát, hogy nyilván ez is... Azt gondolom, hogy a személyes felelősséget azt ebben a kérdésben sem lehet teljesen, tehát hogy az nem feltétlenül rendszerszerű ez a probléma. Holott, ugye itt egyből ellent is mondanék magamnak, mert hogy ugye volt a rendszerben is effektív egy olyan szemlélet, ami azért, tehát az anyám mondta mindig azt, hogy a Marcik az egy olyan iskolába jár, ahol az a szemlélet dívik, hogy tiltsunk meg mindent a gyereknek, amit szeret, és tegyünk mindent kötelezővé, amit utál.
De maga a gimnáziumban nekem, ami a túlélést adta, az nagy részt a kórus volt. És egyébként itt zárójelbe én azért lettem kórusos, mert kötelezővé tették. És de utána a második alkalom után ki se robbanthattak volna. Tehát, hogy ilyen szempontból van értelme annak, hogy időnként kötelezővé tették. De nekem a túlélést abszolút ez az együtt éneklés, együtt zene okozta. Mégse lettem zenész egyenlőre.
Végül mégis tervezem?
Jezsuitaként most nem érzem, hogy belefér így az életembe, de valahol hiányzik. Tehát, hogy valahol az álmodozásban ott van, hogyha mindig megnézek valami kis együttest, inkább ilyen Mistral típusú, de egyébként a mi mesztelen diplomatákat, tehát az öcsém játszik benne. Tehát, hogy ilyet vagy egy jó rendes szimfonikus zenekar, ami az úgy élőben, nem is hangfalon, úgy élőben igazi hangok vannak, annak azért olyan jó tud lenni a részese lenni, vagy jó lehetne a részese. Pályám csúcsa az volt, hogy a Meleg Béla meghívott a kantátéba, és egy Verdi requiemet énekeltünk. Két óra zene, és ott hát föl kellett kötni a gatyám, hogy utolérjem azokat, de az annyira jó volt, tehát hogy valahol nekem hiányzik, igen.
És van most bármi lehetőséged?
Hát persze az a lehetőségem van, hogy van egy gimnázium, aminek van egy kórusa, több is, sőt musicaleket adnak elő, de azért az más, mert ott én mindig felnőtt leszek. Tehát, hogy ott a viszony nem az, hogy úgy igazán bele lehet úgy közösen.
Hát és nyilván ez nem is feltétlen lenne jó, ha de.
Igen, tehát hogy az más, oda be tudok menni segíteni, de hogy más az a saját kórus. Volt olyan egyszer, hogy volt egy másik kollégiumi nevelőnő, és akkor vele esténként ő csellózott, én furujáztam, és akkor ott jutottunk el odáig pár hét után, tehát az a baj, hogy gyakorolni kell.
Hát figyelj!
Igen, hogy már nem csak hangok voltak egymás után, hanem úgy elkezdett, hogy ott volt benne igen zeneme, hogy azért az nem ilyen egyből, tehát az össze kell érni a csapatnak, vagy mit tudom én.
Hát micsoda, hát persze, hát és főleg, ugye minél kisebb létszámú az együttes, ugye annál nagyobbak a lyukak, tehát egy csellóval, meg egy furujával nem lehet megcsinálni ugyanazt, mint egy 30 tagú kórussal. Nincs senki más, aki mögé elbújhatnál időnként levegőt venni, vagy kifújni magadat, vagy amikor elkalandozott a figyelmed, akkor összerántani a gondolataidat, hogy bármi történt. Ez
technikailag sokkal könnyebb összehívni.
Nyilvánvaló, persze, tehát hogy ez olyan naptáregyeztetés, az két emberre sokkal könnyebb, mint 20-szal, kivéve, hogyha kötelező van, vagy van téve az iskolában, mert akkor az van, tehát hogy akkor az átírja a személyes naptárat. De egyébként meg, tehát hogy azt én nagyon jól tudom az összes zenekari, meg kórus tapasztalattal, hogy egyébként három emberrel is rettentő nehéz egyeztetni, tehát valójában nincs kívánatos legkisebb létszám, az egy fő egyébként, tehát hogy ilyen szempontból a David Gettának igaza van.
Elsőre azt gondoltam, hogy persze könnyű neked zenekarba járni, mert egy nem szerzetes fickó azt csinál, amit akar. Azért aztán végig gondolva, hogy családdal már nem olyan egyszerű, de valahogy a kísértés bennem mindig az, hogy arra fogjam, hogy hát igen, jezsuita szerzetesként nekem máshol van egy-két prioritásom, és ezért nem jut arra idő, hogy összeszedjek egy kis kórust. Meg arra abban én meg nem vagyok jó, hogy én szedjem össze, mert hogy én ahhoz nagyon kis kezdőzenész vagyok. Tehát, hogy énekeltem nagyokat, és beállni be tudok valahová, de nem leszek én, aki összefogom.
Hát de nyilván akkor ez lenne az első lépés, tehát ezt kizártnak tartom, hogy legyen egy kórus, amiben be lehet első ízébe.
Igen, de ha egy rendes kórus, a nehezítés ez egy 30 fős kórus, amiben én beszállok, akkor nekik megvan a menetrendjük, ami rugalmatlan.
Hát oké, na de...
Ugyanakkor... És akkor meg hogy járok hétről hétre, de azon a pont, azon a hétvégén, amikor elmegy, akkor nekem éppen egy 600 fős iskolai programot kell, ami meg másik oldalról rugalmatlan. Hogy én egyszerre tényleg jezsuitaként egyébként tökre szabad vagyok nagyon sok mindenben, de az a kevés program, az viszont nagyon rajtam kívül áll.
Nézd, az a helyzet, hogy nincs lehetetlen összeegyeztetés szempontjából, ezt az én...
Tehát azt mondod, nem akarom eléggé.
Nem feltétlenül így van. Nyilván, igen, egy kicsit ez is van. Tehát, hogy nem az, hogy nem akarod eléggé, hanem, hogy nem határoztad el magadat. Tehát, hogy van az a helyzet, hogy egyikünk sem 20 éves már. Tehát ilyenkor azért azt gondolom, hogy az ember eljut arra a pontra, hogy, mint ahogy én is eljutottam arra a pontra, hogy nem lehet mindent. Tehát egyszerűen nem fér bele a minden is az életbe. Az van, hogy van egy bizonyos pont, amikor azt kell mondani, hogy én ennyit bírok megcsinálni olyan színvonalon, ahogy szeretném. Mert persze szarul, iszonyú sok mindent el lehet vállalni.
Oké, erre viszont az a nehezítő kérdésem. Ez, amikor már esztergomi szemináriumba jártam, akkor ott még megkerestem az a helyi zeneiskolát, és beálltam a helyi zeneiskolába egy tanárhoz, aki oboához nem értett, de a zenéhez igen, és mondta, hogy a hang szereti ilyet, a zene az enyém. És ott föltettem a kérdést a helyi kis zenekarral kapcsolatban azt, hogy oké, de olyan tehát hogy a magas színvonalat nem igazán magas minőséget nem fogok tudni hozni sehol, mert ahhoz azért tényleg nagyon sokat kéne rá. Középszerűt meg utáljuk. Valószínűleg nem ennyire fekete-fehér a helyzet, meg akkor elhangzik az, hogy jó, de mégiscsak jobb, mint a semmi, vagy végül is nem lehet mindenki Szent Efrém, meg mit tudom én mi, hát akkor legyen egy abba egyszerűbben, és Egy rövid idő volt Miskolcon, amikor volt egy-két olyan diákunk, 11-12 görögkatolikusaik, akikkel hatan összeálltunk azért, hogy adventber orátékat énekeljünk Gregorián. Hú, az piszok jó volt, és akkor utána még vittük. Rövid ideig működött, mert volt plusz egy jezsuit, aki tényleg annyira zene, hogy ő ezt vezette, és akkor úgy csak be kellett állni, amire már azt mondom, hogy elérte azt a minőséget, hogy tényleg. De hát, amikor legelőször kezdjük, akkor ha én úgy állok neki, hogy csak ezt a magas színvonalat vagyok hajlandó, akkor még soha nem lesz belőle semmi.
Na lehet, igen, tehát teljesen igazad van egyébként. Az van, hogy a magas színvonal az... ennek van egy objektív mércéje akkor, hogyha te professzionális zenész vagy. Vagy hát helyjel közel objektív. De hogyha nem ezt csinálod megélhetésszerűen, és most itt nem elsősorban a pénzre gondolok, bár természetesen a pénzre, de nem elsősorban arra gondolok, akkor az van, hogy ugye léteznek ezek a szavak, hogy amatőr meg dilettáns, hogy ezek valójában, ennek van egy ilyen negatív konnotációja jelen nyelvhasználatban, de ugye ez mind a kettő azt jelenti, hogy aki a kedveli a játékot. És ez valójában, ezek pozitív tartalmú szavak valójában. Tehát,
sőt, időnként az amatőr tényleg tud abban nagyon előtte lenni, hogy tudnak igazi szívvel csinálni, mint aki ki a pénzért.
A profik.
Tehát, mint a profik.
A mi Efrémes pályafutásunkat folyamatosan végig kísérő kérdés, meg probléma. De úgy, hogy egyébként én úgy érzem, hogy ezen mi valamennyire felülkerekedünk ezen a problémán, hogy valóban mögé tenni azt a lelkületet és azt a lelkiséget, amitől az több, mint azoknak a hangoknak az összessége, ami megszólal. Én azt gondolom, hogy a Szent Efrém például, de más együttes is, aki, és teljesen mindegy, hogy szakrális zenét vagy nem szakrális zenét játszik, mert ugye ráadásul ugye van ez a mondás, amit Stravinszkinek tulajdonítanak, valószínűleg nem ő mondta, de vele jó elmondani, mert ő ismert és nagy zeneszerző, hogy minden zene szakrális, és hogy amíg van mögötte bármilyen lelkület, addig az magát a produkciót is föl fogja emelni. Az nem a mögötte levő lelkület, hogy egyébként jól keresünk vele.
Tehát, hogy ez egy
járulékos... volt egy, nem tudom ki írta, volt egy könyv, az a címe, hogy és ezért még fizetnek is, és ezt a berlini filharmonikusok egyik zenésze írta, de nem fogom tudni, hogy kicsoda. És ez igazából erről szól az egész, hogy ő mennyire imádja azt, amit csinál. És egyébként bitang jól keres vele.
Igen, igen, de ő megint az, aki az egész életét erre teszi rá.
Na igen,
én
de
az egész életemet nem teszem rá.
Pontosan, de hogy erre nincs szükség. Tehát, hogy erre akartam valahogy kiukadni, hogy ez nagyon sokszor előkerül ez a téma a mi életünkben.
Hát, hogy amatőrként szívvel össze lehet hozni egy kis csapatot, aki kicsit középszerűen énekel, de legalább lelkesek. Ügyetlenebb csapat, de összedolgozik, akkor annak van értelme.
Hát mit tudom én, lakatlan szigetek, most nem fog eszembe jutni, ahol mindenki postás, és haza kellett menniük, mert nem engedték el. És azok térdre kényszerítik a kiváló magyar válogatott, tehát ez tipikusan ennek az amatőrnek a profival szembeállítása megint csak, hogy és ez egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez mekkora egóharc volt neked, amikor elfogadtad, hogy szerzetes leszel. És azóta mekkora egóharc?
A szerzetesnek ugye vannak ilyen remek fogadalmaink, hogy szegénység, engedelmesség, meg tisztaság, nőtlenség, ilyenek. Nekem mindig az engedelmesség volt a legnagyobb probléma. Első pillanattól kezdve tudtam, hogy ezzel lesz nekem a leg. Tehát amikor így fölöttem valaki megmondja, hogy ez már pedig így van, abban hinni, hogy Isten akarata, pláne akkor, amikor ez időnként logikusan hülyeség, azzal először én máig megküzdök. De szerintem jót tesz ez a megküzdés. Tehát, hogy így az ego harcnak meg, ja, az ilyen szempontból mindennapos, hogy akkor most kinek van igaza, vagy hogyan, de inkább arra próbálok figyelni, azt hiszem, hogy mit tenni. Tehát, hogy nem a hétköznapokban nem azzal törődni, hogy akkor most az engedelmesség mit jelent, vagy mit nem, hanem hol van a küldetésem, a misszióm, abba hogyan állok bele, és mit teszek. És ebbe egyébként az engedelmességre még jó hivatkozni is időnként, tehát levesz súlyt, hogy mondhatom, hogy szerintem ez tényleg hülyeség. De ezt mondták.
Ja,
ez nem az a típus, azt mondták, hogy igen, attól még lelövöm, mert azt parancsolták nekem, de hogy abban igen, hogy amikor bizonytalan vagyok, hogy mi jó vagy mi nem jó, akkor ez tud segítség is lenni, amikor küldenek. jezsuitáknál az a jó, hogy nálunk azért vannak ilyen beépített elemek, hogy vissza lehet beszélni, sőt, tehát hogy része az engedelmességnek, hogy visszaszólunk. Tehát az, hogy része az, hogy én elmondom az előjárónak, a főnöknek, hogy én hogy látom, és hiszek abban, hogy nem csak az én szempontom van, hanem ő többet lát, és ő összerakja a többit, az én lehetséges tudásomat, eszközeimet, tehetségemet, a szükségekkel, meg a többivel, amit ő lát, talán még egy kis jóistent is belepakolunk, és akkor abból születik a döntés, hogy merre menjen, ami lehet, hogy az én szemszögömből nem az ideális, de összességében oké. És végül is a nagy döntések tekintetében több olyan van, amit akkor a helyszínen azt mondtam, hogy ez szerintem ez így nem okos döntés. Van, amire máig azt mondtam, de a nagy többségére az van, hogy így utólag teljesen rendben van, és tudom követni. És az viszont sokat tud adni, hogy valami nagyobbnak vagyok a része. Tehát nem egyedül küzdök a világban egy kirántott karddal, hanem megint ez, hogy van egy közös, és épp az a nehéz, amikor azt érzem, hogy a nagy közös azért nincs úgy egymásra hangolva, mint egy jó kórus. Tehát azért a jezsuita rend, pláne a jezsuiták, mi nem egy ilyen, nem egy 50 fős kórus vagyunk, ahol úgy igazán együtt szól, de legalább valahol a legmélyén van, ami közösen dobban, és az viszont sok erőt tud adni.
Ugye a jezsuiták az egy nemzetközi szervezet, sok ezer, 10 000?
16 körül vagyunk.
Na, tehát hogy az azért, tehát az kórusnak az túlzás.
Jó, de a magyar az mondjuk, hogy igen, a kórus. Vannak egyébként ilyen stadionos óriás meg a kórusok, de ezek engem nem.
Ez tudod, hogy annak a fele nincs beadva.
Ha csak a fele, tehát hogy az nem arról, igen, másról.
Tehát ott 50 ember szól. Ott 50 ember szól, és a többi az meg...
Meg kell venni látványosnak látványos.
Kétségtelen, de nyilván, tehát hogyha szeretnénk hinni abban, hogy a jezsuita missziónak annak van értelme, akkor a látvány az kevés.
Igen, igen. És én szeretnék hinni, hogy amit csinálunk, annak nem csak látványa van, hanem tartalma, és időnként meg csak tartalma és kevesebb látványa. Mm. Nem igen. Mindig vagyok elégedett magunkkal, de azért vannak abszolút jó irányok meg, hogy...
Hát jó, ez még jó, hogy nem vagy mindig elégedett magatokkal, mert akkor mi lenne? Az hogy hívják, az ott kardjába dől az egész projekt, mert akkor nincs fejlődés.
Igen, igen, csak időnként, de nekem mind azért is örülök, hogy veled beszélek, nekem nagyon sok minden ilyen élettapasztalatom az a kórus szimbolikájában tökre benne van. Amit már pedzegettem is, meg nem pedzegettem, rángattam ezt a tökéletességet is, tehát hogy ez azért gátja is tud lenni, amikor mindenki tökéleteset akar, és nem tudjuk azt mondani, hogy mi egy jó amatőrök vagyunk, akik igazán lelket adunk, és ebből úgymond nem a kompromisszum, az nem jó szó, hogy kompromisszumot kötünk, mert szerintem nem szabad kompromisszumot kötni egy úgy, de hogy valahol mégiscsak el kell engedni, hogy nem verekszünk annyit ott azzal a 10 emberrel, akikkel vagyunk, mert olyan annyit tudunk belefektetni, amit ellenben rakunk bele lelket. De közben meg nem tudok elégedett lenni, mert tudom, hogy lehetne ezt jobban, és ismerek olyan kis kórust, és még azt is tudom, hogy a konkrét tagok, akik benne vannak, abból is többet lehetne kihozni, csak valahogy mégse tesszük.
Itt viszont megint bejön az a kérdés, hogy akkor. Jogosan vannak elvárásaid, hogyha valakinek ez a munkája. Hogyha valaki ezt szívből, lélekből, a tehetségének megfelelő mennyiségben csinálja, akkor annyit fog elvinni belőle, amennyit beletesz. Azt csak akkor lehet megszabni, hogyha te vagy a főnök. Hogyha mindenki másnak a megélhetése azon múlik, hogy te tudsz-e tiszta C-t énekelni, akkor kutya kötelességed. Mert onnantól kezdve ez nem rólad szól.
Igen, már mások szívnak, hogyha nem csinálom jól.
Pontosan. Tehát, hogy onnantól kezdve másoknak az életét teszed tönkre, úgymond azzal, hogyha te egyébként egy hamis C-t énekelsz. És az nem ér. Mert mindaddig, amíg csak a saját életedet teszed tönkre, az a te bajod.
Igen, de nehéz ezt ilyen élesen szétválasztani.
De hogyha nem vagy...
Egy kis rockzenekart, akármit, ha maga a zenekar nagyra tör, és szeretne, és én húzom vissa, vagy nem én, hanem valaki más, akkor mi nem ebből élünk, és nem...
Akkor ki fognak rúgni?
Elég bátrak.
Hát, ez viszont ilyen, tehát hogyha itt most megint akkor ott vagyunk, vagy ezért, hogy ha nem, akkor nem akarják eléggé. Vagy akkor tényleg az van, hogy akkor ott van vége a sztorinak, tehát hogy akkor meg fog maradni azon a szinten, vagy egy kicsit lejjebb csúszik. Tehát ugye nekem is voltak ilyen nagy baráti zenekarok, nyilván én is ezzel kezdtem, ilyen nagy baráti zenekarokkal a gimnáziumból jöttünk össze még, és vagy hívják, és óriási elánnal azt hittük, hogy mi leszünk a következő YouTube.
És akkor
de senki nem tudott zenélni.
És akkor vagy, ha megragad, és mindenki elégedett ezzel, akkor csinálják, legyenek boldogok és minden. Ha viszont valakinek ebben többre vágyik, akkor merjen kilépni, és többre csinálni, és
pontosan.
Ott hagyni őket a sárban.
Ez a különbség, hogy attól, mert te magasabbra törsz, attól még a többieknek az erőfeszítéseit a maguk szintjén egyszerűen nem kell lenézni. Te nem vagy attól több, csak neked mások a prioritásai.
Ezzel eszembe jut a lázad szó, amit az előbb mondtál, hogy utálod. De hogy az valamilyen, hogy én egyszerre tudom magamról, hogy én többet akarok, és talán képes is lennék többre, és mégse rúgom szét, és őt mégse hányom le a másikat, ahol éppen van.
Pontosan, tehát nyilván ez, mondjuk ez egy kicsit más is, ez ugye egy ember szemlélet. Nekem egy nagyon szimpatikus valami, hogy így a másik embernek, ugye ezt nem tudom, hogy te ezzel hogy küzdesz meg, mert ugye a jezsuita az egy missziós rend, mint azt tudjuk, és ezért aztán a más embereknek a véleménye az néha szembe megy azzal, amit adott esetben te úgy vélsz, hogy a saját misszióddal, vagy akár Isten akaratával nem egyező. De hogy ugyanakkor meg tényleg van ez az, hogy egy bizonyos ponton túl nem kell győzködni a másikat.
Az életnek ezen a területén, az egészen külsős világgal, úgymond az én buborékomon kívül lévő emberekkel, nekem nincs olyan szándékom, hogy megtérítsem őket. Nekem ez nem úgy cél. Én abba hiszek, hogyha tudok jelen lenni, ahogy élek, vagy ha tudok abba segíteni, hogy a mélyebb felé menjünk meg a komolyabb gondolkodás, akkor én hiszek azt, hogy a legmélyen úgy is ugyanoda jutunk, amint egészen annyira, hogy
mindannyian elkárhozunk. Kétszer.
Tehát nem csupán abban az értelme, hogy végig is mindegy út, minden út az Istenhez vezet, hanem én tényleg hiszek abban, hogyha valaki komolyan keresnek, komolyan mélyen megy, és ebbe segítem, akkor hiába indul egy más vallás, vagy ateli, vagy bármi útján, úgyis a kereszténységnél köt ki. Ezért én nem akarok ebbe erőszak. Tehát, hogy ebbe én tökre tudom szabadon hagyni. Ott nehéz, amikor együtt dolgozván. Tehát, hogy én nagyon könnyen elengedek bárki mást, aki kívülálló, úgymond, és azzal nagyon jól tudok együtt lenni, engedni, hogy legyen ő is, segíteni abban, hogy ahol ő van. De amikor cégen belül, ott nehezebben viselem a különbségeket.
Kedves hallgatóink, Bubnó Márk a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László jezsuita szerzetes beszélgetett.
And it goes like this, a fourth, the fifth, minor falls, the major leaves, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight, her go through ya. She tied you to the kitchen chair. She broke you from and cut your hair. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And baby, I've been here before. I know this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Hallelujah. 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 God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear tonight. I'm not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!